Pál levele a rómaiakhoz, 8. fejezet. Az előző fejezetben Pál arra a következtetésre jutott, hogy a törvényt lelki értelemben kell venni. Még farizeusként a törvényt fizikailag értelmezte, és azt gondolta, hogy a törvény szándéka az, hogy az emberek külső cselekedeteit tartsa ellenőrzés alatt. Amikor viszont rájött, hogy ez egy lelki törvény, akkor azt is megértette, hogy őt a törvény halálra ítélte, mert annak ellenére, hogy fizikailag betartotta a törvényt, lelki értelemben viszont megszegte azt. Pál dilemmája az volt, hogy amikor jót akart tenni, akkor a gonosz is ott volt a nyomában, és igen gyakran azt a jót nem tette meg, amit szeretett volna megtenni. Sokszor azokat a gonosz dolgokat tette, amiket nem akart, így saját lelke és saját elméje ellen harcolt. Hiszen az esze azt mondta, hogy szívből szolgálja az Úr törvényét, de amint Jézus is mondta Péterrel kapcsolatban, a lélek kész, de a test erőtlen. Bizonyára mindnyájan tapasztaltuk már ugyanezt a küzdelmet. Nem tettem meg azokat a dolgokat Istenért, amiket meg szerettem volna tenni. Nem az a gond, hogy az eszem nem akarja ezt, hanem az, hogy a testem gyenge. Pál felismerte ezt a problémát, és a 7. fejezetet azzal fejezi be, hogy ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Ebben a fejezetben megérkezik tehát arra a pontra, amely arról szól, hogy a testben élve ezen a világon is megtapasztalhatjuk a győzelmet, ha alárendeljük az életet a léleknek. A törvény szerint tehát Pál halálra volt ítélve, mert megszegte annak lelki vetületét. Annak ellenére, hogy nem követett el paráznasságot, azt tudta, hogy vágyik a testvére feleségére. Megértette, hogy maga a vágy is bűn volt, ezért bűnösnek érezte magát. Most viszont Jézus Krisztus munkája nyomán ezt a hihetetlen kijelentést teszi. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Azt hiszem, hogy ez a vers jelentette számomra a legtöbbet a Bibliából, mert keresztényként éveken keresztül állandó ítélet alatt éreztem magam, mivel a lelkem kész volt, de a testem igencsak gyenge. Heteken, hónapokon keresztül ígérgettem Istennek, hogy a jövő héttől már sokkal jobb leszek. Bocsánatot és elnézést kértem tőle az elmúlt hét bűnei miatt, és megígértem, hogy majd a jövő héten minden másképp lesz. Megígértem, hogy minden nap olvasni fogom a Bibliát, minden nap imádkozni fogok, sokkal jobb leszek mostantól kezdve. De mindig bűnösnek éreztem magam, mert mindig megszegtem az Istennek tett fogadalmaimat. Nem tettem meg azokat a dolgokat, amiket Istennek megígértem, ezért folyamatosan ítélet alatt éreztem magam. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Egy új törvény dolgozik bennem. Isten azt mondta Jeremiás prófétának, egy új szövetséget kötök az emberekkel, amelyet nem kőtáblákra írok, hanem a szívükbe. A lélek törvénye az, amelyet Isten a szívembe írt. Ő elfogadja azt, ami a szívemben van, az iránta való szeretetemet és azt a vágyamat, hogy őt szolgáljam. A saját törvényét írta bele a szívembe, ami ellenőrzés alatt tartja a vágyaimat és a Krisztusban levő új életemet. Ha valaki Krisztusban van, ő egy új teremtmény. A régi dolgok elmúltak, és minden dolog újjászületett. Érdekes, hogy még a vágyaink is milyen drámaian megváltoznak, amikor Krisztusban vagyunk. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. Az ember három részből áll, testből, értelemből és lélekből. Itt az értelem és a szellem is ugyanazt akarja. Az ember tudatát, ami az embert hatalmában tartja. Ha tehát az embert a testi étvágy tartja ellenőrzése alatt, akkor a test szerint él. Ez az ember természetes állapota Jézus Krisztus nélkül. Ez a testtudatosság jellemzi a Krisztus nélküli embereket, és ők általában csak azokról a dolgokról beszélnek, amelyeknek a testhez van közük. Új receptekről, új desszertekről, italokról, szexről, dolgokról, amelyek a test étvágyához kapcsolódnak. A természet szerinti embernek ezeken jár az esze, mert a teste vezeti, így a test szükségleteivel és vágyaival van tele a feje. Amikor egy ember Isten lelke által újjászületik és a lélek uralja az életét, akkor őt a lélek dolgai kezdik érdekelni. Isten, az Istennel való kapcsolat, Istennek a szívében végzett munkája, Isten lelkének munkája, és az, hogy miként éljen Isten szerint és hogyan szolgálja őt. Akit a test vágyai irányítanak, az egy állat életét éli, mert az állatokat a testük vezeti, és a tudatuk telítve van testi szükségleteikkel. Minden testének vágyai által irányított ember ilyen értelemben állati életet él, és ezért biztosak a mai humanisták abban, hogy ők az állatvilággal rokoni kapcsolatban vannak. Körbenéznek az állatvilágban, meglátják a majmot, amely csak a testi vágyaival törődik, azzal, hogy mit egyen, hogy szaporodjon, és azt mondják, hogy rokon vagyok vele. Azért érzik, hogy a majommal közös eredetük van, mert az is pont úgy él, mint ők. Az az ember, akinek életre kelt a lelke és a lélek szerint él, rájön arra, hogy egyáltalán nincs rokonságban az állatvilággal, hanem Istennel van rokonságban. Isten képmására és hasonlatosságára teremtették, és ahhoz a képmáshoz viszonyítva elbukott, de ismét az Istennel való rokonságot keresi, mert a lélek szerint él. Pál tehát kijelenti, akik a test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál. Lelki halálról van itt szó, amely bibliai értelmezés szerint az ember tudatának elválasztása Istentől. Az ember a halált úgy értelmezi, hogy a tudat és a teste elválasztódnak. Amikor a tomográf 24 órán keresztül egyenes vonalat mutat, akkor azt mondják, hogy megszűnt az agyi tevékenység, kapcsoljuk le a gépekről és nézzük meg, hogy történik-e valami a monitoron. Miután lekapcsolják a gépeket, megszűnik a szív mesterséges oxigén utánpótlása, és figyelik a monitort, mert ha egy pici jele is megmaradt az életnek, akkor az agy elkezdi keresni az oxigént, és ha egy kis mozdulatot észlelnek, azonnal újraindítják a gépeket, hogy legyen még esélye az életben maradásra. Ha a vonal egyenes marad a monitoron, akkor azt mondják, hogy meghalt, nincs agyi tevékenység, a tudat elszállt. A Biblia szerint, ha a tudatod el van választva Istentől, tehát nincs valódi Isten tudatod, akkor halott vagy. Ezért akik a test szerint élnek, azok meghaltak a léleknek. Akik a lélek szerint élnek, azoknak valódi életük és békességük van. A test szerinti értelem Istennel szembe helyezkedik, mert Isten kijelentette, hogy a lélek magasabb rendű az anyagnál, ezért az ember sokkal inkább a lelki, semmint az anyagi világgal kell törődjön. A mai humanisták, a mai kommunisták pontosan az ellenkezőjét hirdetik. Az ember az anyagi dolgokat kell előtérbe helyezze a lelki világgal szemben. Így következik be Isten és az ember között a konfliktus, mert Isten a lelket helyezi az első helyre. A lélek törekvése pedig élet és békesség, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ez egy nagyon jelentős kijelentés, mert az emberek olyan gyakran akarják Istennek felajánlani a testük munkáját, és azt remélik, hogy ezt Isten el is fogadja. Isten nem fogja jobban elfogadni a te testbeli cselekedeteidet, mint ahogyan azt a Káin adományával tette, akit Isten azért utasított el, mert testének munkáját akarta Istennek áldozni. Érdekes, hogy mi is gyakran ugyanabban a cipőben járunk, de ezzel nem tudunk kedvesek lenni Isten szemében. A Jelenések könyve 4. fejezetében Isten a trónuson ül a 24 vén és az angyalok dicsőítése közepette. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett a te kedved beteljesítésére. Ha tetszik, ha nem, Isten téged az ő saját kedvének beteljesítésére teremtett. Ez a létednek az alapja. De az ember kiforgatta ezt, és azt gondolja, hogy saját kedve szerint kellene éljen. A Biblia viszont azt mondja, hogy ha egy ember a saját kedvére akar élni, már akkor meghalt, amikor még életben van. Miért? Mert nem teljesíti létezésének alapcélját, hiszen azok, akik a testben élnek, nem élhetnek Isten kedve szerint. Tehát ha a testben és test szerint kívánsz élni, akkor az életed ürességre és kiábrándultságra van ítélve. Ha viszont egy értelmes életet akarok élni, akkor lélekben kell éljek. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Akik újjászülettek, azok a lélektől születtek újjá. Amikor Nikodémusz megkérdezte Jézustól, hogy miként születhetik újjá, hisz nem mehet vissza az anyja méhébe, hogy még egyszer megszülessen, Jézus azt válaszolta. Ami testtől született, test marad, de ami lélektől születik, az lélek. Ezért ne csodálkozzatok, amikor azt mondom, hogy újjá kell szülessetek. Még ha mindannyian is a testtől születtetek, éppen ugyanannyira fontos, hogy lélektől is megszülessetek, mivel az ember természet szerint el van választva Istentől, és csak a második születés, a lelki születés után élet fel benne az ember lelke. A lélek megszületése után érti csak meg, hogy Isten mire is teremtette őt. Mert Istennek nem az volt a szándéka, hogy az ember a test szerint éljen, és a testét szolgálja, hanem az volt a szándéka, hogy az ember a lélek szerint éljen. Tehát, ha nem születtél lelkileg újjá, akkor nem vagy az Isten királyságának része. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Más szóval, még ha ebben a testben is élek, mégis elkezdődhet az a győzedelmes életem, amely a testemet uralma alatt tudja tartani. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Az ember hármasságát úgy fogom fel, mint egy emeletes házat, ahol van felső emelet, középső emelet és alsó emelet. A természet szerinti ember esetében a felső emeleten uralkodik a test, az értelem van a középső emeleten, de mindig a test uralma alatt. A lélek alvó vagy halott. Az újjászületés viszont megfordítja ezt a sorrendet. A lélek legfelül, majd az értelem és a test. Az értelmemet tehát az uralkodó lélek irányítja, és a test oda kerül, ahová Isten eredetileg tervezte, a legalsó szintre, és ezáltal elveszíti irányító hatalmát. A test étvágyai a léleknek rendelődnek alá. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Ez mindnyájunk számára itt és most egy alkalom lehet arra, hogy őszintén megvizsgáljuk, hogy az életünket Isten lelke irányítja-e. A figyelmeztetést azonban ismerjük, hogy óvatosak kell legyünk, mert egyébként önmagunkat csapjuk be. A szívünk megtéveszthető és reménytelenül gonosz, ki ismerheti? Ezért a vizsgálatunk alapos kell legyen. Ugyanakkor fontos dolgot kell eszünkbe véssünk, hogy csak azok Isten fiai, akiket az ő lelke vezet. Manapság sokan állítják magukról, hogy ők Isten fiai. De honnan tudhatom ezt biztosan? Ha az ő lelke vezet, akkor ez igaz. De ha a testem vágyai vezetnek, a test uralma alatt vagyok, akkor csak saját magamat csapom be, ha azt állítom, hogy Isten gyermeke vagyok. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya! Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Isten egy magasabb rendű háromság. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az ember egy alacsonyabb rendű háromság, a lélek, az értelem és a test. Az ember Istennel a lélek területén találkozik. Az asszony azt mondta Jézusnak Szamáriában, hogy az apánk azt mondta, hogy Istent ezen a hegyen imádjuk, te pedig azt mondod, hogy Istent Jeruzsálemben imádjuk. Hát akkor hol kell valójában imádjuk? Jézus azt válaszolta. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ha viszont az én sorrendem a test, az értelem és a lélek, akkor nincs közösségem Istennel, mert Isten nem fog közvetlenül a testemmel kapcsolatba lépni. Ha a testem uralkodik, akkor az értelmem is a test uralma alatt van, és ezért a lélek szempontjából halott. Amikor az Isten lelke által újjászületek és a sorrend lélek, értelem és test lesz, akkor a felsőbbrendű hármasság és az alacsonyabb rendű hármasság a lelki szférában egyesül, és Isten lelke az én lelkemnek tanúsítja, hogy én Isten gyermeke vagyok. Így tehát egyesülök Istennel, és közösségem van vele akkor, ha a lélek uralkodó és az életemet irányítja. Ha Isten gyermeke vagyok, akkor Isten örököse is, és ugyanakkor közös örökös vagyok Krisztussal azért, hogy együtt szenvedve, együtt dicsőüljek meg vele. Amikor gyermek voltam, egyik nyáron egy gazdag család házánál nyaraltam, ahol a nagynéném volt a házvezetőnő. A gazdag család tagjai Európában nyaraltak, és én az unokatestvéremmel voltam ebben a házban. És milyen remekül telt ott a nyaralásunk. Úgy éltünk, mint a gazdag úrfik. A garázsban 7 autó volt, mindenféle szuper járgányok. Mi pedig beültünk mindegyikbe, és úgy tettünk, mintha vezetnénk ezeket. Aztán a gyerekszoba tele volt szebbnél szebb könyvekkel. És ezt biztosan a fiatalabbak nem értik meg, de egy álom volt minden este azokat a gyönyörű könyveket olvasni. Mesebeli villanyvonat is volt ott, hatalmas úszómedence, meg minden, amit csak kívánhat egy gyermek magának. Amikor véget ért a nyaralásunk, gyakran gondoltam arra, hogy milyen gyönyörű lenne, ha egy napon kopognálnak az ajtónkon, és egy ügyvéd jönne azzal a hírrel, hogy az a nagybácsikád, akit nem is ismertél, és a világ leggazdagabb embere volt, meghalt, és rád hagyta a teljes vagyonát. Első dolgom lett volna, hogy vegyek egy olyan házat, amilyet azon a nyáron láttam. És elgondoltam, hogy milyen jó lenne, ha örököse lehetnék egy gazdag embernek. De milyen dicsőséges dolog, hogy Isten örököse lehetek Krisztussal együtt, és az Isten királysága az enyém lett. Abban a királyságban élhetek, amely a világosság és a szeretet, az öröm és a békesség királysága. Pál azt mondja, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely egyszer a miénk lesz. Keresztényként szenvedéseink lesznek, mert az az igazság, hogy a mai világban idegenekké váltunk. Ezt a világot a test uralja, és olyan emberek uralják, akiket a testük ural. Mi egy kisebbség vagyunk itt, az emberek többsége a test szerint él. Idegenek vagyunk itt, mert egy teljesen más életstílusunk van, a lélek szerinti élet. Olyan élet ez, amit nem értenek a többiek, és amikor egy ember nem tud megérteni téged, akkor fenyegetéssé válsz számára. Jézus azt mondta, hogy örvendesz, ha az igazságért kínoznak meg, légy boldog, mert nagy a te jutalmad a mennyekben. Jézus a meghurcoltatás órájában arra az örök dicsőségre mutat, amely mindannyiunkat vár Isten királyságában. Jézus is azért tudta elviselni a megaláztatást, mert tudta, hogy milyen öröm vár rá a mennyországban. Igen, szenvedett, de a királyság dicsőségére tekintett előre, és arra az örömre, amely az elveszettek szabadítása nyomán lett az övé. Szenvedéseink közepette soha nem magára a szenvedésre kellene tekintsünk, hanem arra a dicsőségre, amikor az Úr eljön értünk. Pál, amikor a korintusiaknak ír a saját szenvedéseiről, azt írja, hogy a sok kínzás, meghurcoltatás, megkövezés, hajótörés és börtön, ezek a könnyű kis nehézségek egy mérhetetlenül hatalmas, örökkévaló dicsőséget munkálnak ki. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Sajnos időről időre felüti a fejét egy-egy tévtanítási hullám bizonyos versekkel kapcsolatban. Ez a vers is ilyen. A valóban Isten gyermekei vagyunk kifejezést meglovagolva, vannak, akik azt állítják, hogy az egész világ csak éppen te rád vár. Hogy az utolsó időkben az embereket Isten felruházza mindenféle természet feletti erővel, hogy tankokra rámutatsz, és azok elolvadnak, bemész a kórházakba, és azok kiürülnek, és az egész világ éppen te rád vár, hogy megváltsad a világot. E tévtanítás mögött az az ötlet húzódik meg, hogy mindnyájan csak tökéletesítsük magunkat és a gyülekezetet, hogy Isten megnyilvánulhasson a tökéletesített egyházon keresztül, és tulajdonképpen ez lesz Jézus Krisztus második eljövetele. Azt állítják, hogy ő nem fizikailag fog eljönni, hanem a gyülekezeten keresztül mutatja majd meg magát, és az egész világ csak te rád vár, hogy te nyilatkozzál meg. Jól hangzik, ugye? És nagyon szomorú, hogy az emberek egyáltalán az idejüket pazarolják egy ilyen tanításra. Pál azonnal elmagyarázza, hogy mi az Isten gyermekének megnyilvánulása, és az a szomorú, hogy ezek az emberek soha nem olvassák el a szövegkörnyezetet, csak kiragadják azt a verset, amely alátámasztja a gondolataikat. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Isten az embert nem egy befejezett egészként teremtette. Amikor Ádámot megteremtette, azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, teremtsünk neki egy asszonyt, hogy az ember teljes egész legyen. Lányok, bevalljuk őszintén, hogy nem vagyunk teljesek nélkületek. Aztán Isten az ember elé hozta az asszonyt, és ő a feleségévé vált. De van egy másfajta befejezetlenség, egy üresség is az emberben, amit csak Isten tud betölteni. Dr. Henry Drummond írt egy klasszikusnak számító könyvet a természetes és a természet feletti címmel. Azt írja ebben a könyvében, hogy az ember belsejében olyan mikroszkópikus csápok vannak, amelyek Istent keresik, mert az ember Istenért teremtetett, és nem lehet elégedett addig, amíg nem egyesül Istennel. A teremtmény tehát ürességre van ítélve, mert Isten szándékosan teremtette őt így, hogy keresse Istent és a beteljesülést, és ezáltal az értelmes életet. Hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Egy napon megszabadítanak ettől az öreg testemtől, a romlottság békjóitól, és dicsőséges szabadságban lesz részem Istennél. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Ez tehát az Isten fiainak megnyilvánulása, a megváltott test. Pál a korintusiakhoz írt második levelének 5. fejezetében ezt írja. Tudjuk pedig, hogyha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Mindaddig tehát, amíg ebben a testben vagyok, addig nem az Úrnál vagyok, de inkább itt hagyom a testemet, csak hogy az Úr jelenlétében legyek. Érdekes, hogy Pál ezt a testet egy sátorhoz hasonlítja, és a sátor mindig egy idéglenes lakhelyet juttat eszünkbe. A mi gyülekezetünk is 2 évig lakott sátorban. Megvolt ennek a maga érdekessége, a jellegzetes szaga, de néha a szél fel is fordította. Lyukak voltak az oldalán, hideg volt esténként, tehát megvoltak a hátrányai is. Milyen dicsőséges nap volt az, amikor kiköltöztünk belőle, és bejöhettünk ebbe az új épületünkbe. Végre már nem kemény fémszékeken ültünk, nem a fekete aszfalton jártunk, nem kellett többé a fűtőtestek hangos zúgását és kellemetlen szagát elviseljük. Ehelyett leülhettünk a kényelmes plüsszékekre, szőnyegen járhattunk, és élvezhettük ennek az állandó otthonnak a kényelmét. Részben ez az otthon hasonlít arra, ami vár ránk a mennyben, de csak árnyéka annak, mert az a ház, ami ránk vár a mennyországban, az örök. Az az új test, amit akkor kapunk, örökre a mi házunk lesz. Most egy sátorban élek, ebben a testben, amely átmeneti, és már elkezdődtek vele a problémák. Ezért vágyunk mindnyájan egy új testre, amely ránk vár a mennyben. Jézus azt mondta, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én benne. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Hogyan képzelitek el ezt a házat Jézus elmondása alapján? Szerintem itt Jézus ugyanarról beszélt, amiről Pál beszél a 2. Korintus 5-ben, hogy az a hajlék az új test, amit nektek készítettek el. Ebből a földi sátorból egy olyan házba fogok költözni, amit nem kézzel készítettek, hanem a mennyország örökkévalóságából. Az új testünk nem fárad majd el, nem lesz alvásra szüksége, ezért az új házban nem lesz szükség hálószobákra sem. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Mert amikor végre meglátjuk, akkor már egy tárgyilagos valóság lesz, nem tartozik már a remény kategóriájába. Reményünk mindig csak abban lehet, amit még nem láttunk. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. A teremtés esedezik, én esedezem, a lélek esedezik, és várja Isten tökéletes munkáját. Közben a lélek által megölöm a test cselekedeteit, és kiáltok, hogy Abbá, Atya! A lélek tanúsítja számomra, hogy Isten gyermeke vagyok, és a lélek segít az imádságomban is, mert nem mindig tudom, hogy mi Isten akarata egy-egy helyzetben. Mivel nem tudom, hogy mi Isten akarata, ezért nehéz imádkoznom, mert semmi értelme Isten akarata ellen imádkozni. Az imádság célja sohasem lehet az, hogy az én akaratom teljesüljön, hanem hogy Isten akaratát teljesítsük. Ha az imádságra úgy tekintek, mint egy eszközre, amellyel saját akaratomat érvényesíthetem, akkor teljesen félreértem az ima fogalmát, úgy, mint igen sok evangelizáló. Sohasem volt az Isten célja, hogy az ember imáján keresztül érvényesítse saját akaratát a földön. Az ima az az eszköz, amelyen keresztül együttműködünk Istennel az ő akaratának teljesítésében itt a földön. Ahogy Jézus is mondta, ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Mindig ez kell legyen az ima célja. De nem mindig tudom, hogy mi Isten akarata, és ebben segít a lélek, közvetítve esedezik kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ti már esedeztetek lelketekben? Én gyakran teszem ezt, amikor ránézek a világ jelenlegi állapotára, az engem körülvevő emberek állapotára és szükségleteire, mert sokszor nem tudom, hogy miként imádkozzak. Ő, aki a szíveket kutatja, ismeri a lélek titkait, mert ő közvetít a szenteknek Isten akaratával megegyezően. Számomra az ima olyan gyönyörű és egyszerű dolog. Sokszor nem tudom, hogy mit és hogyan imádkozzak a barátomért, mert nem tudom, hogy Isten mit akar elvégezni az ő életében, de azt tudom, hogy neki imára van szüksége. Isten egyszerűvé tette ezt, mert a következőket mondhatom. Istenem, eléd hozom most János problémáját. Ó, Istenem, te magyarázd meg ezt. A csodálatos dolog az, hogy Isten értelmezheti ezt az ő akarata szerint közbenjárásnak, mert ezt írja nekünk itt Pál. A lélek segít a gyengeségeinkben. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Hányszor gondoltuk erről a versről, hogy azok, akik Istent szeretik, azoknak legtöbb dolguk a javukra szolgál. Tudom, minden dolog, de ebben az esetben ez nem igaz, mert én nem látom, hogy ez hogyan lenne lehetséges. Sokszor hajlandó vagyok elismerni, hogy Isten a javunkra fordíthatja ezt a helyzetet, de a valóság az, hogy minden dolog a javunkra szolgál. Olyan megnyugvást találok ebben a versben, amikor olyan helyzetekkel állok szemben, amelyeket nem tudok megérteni. Kiábrándulások, elbukások, amikért elkezdek aggódni, haragudni, és akkor eszembe jut ez a vers, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ez a vers újból és újból békességet nyújt számomra. Amint már mondtam, nem mindig fogjátok megérteni a körülményeiteket. Sok olyan dolog fog veletek történni, amelyek esetében a legjobb akaratotok szerint meg akarjátok érteni, hogy miért, de nem fogjátok tudni. És amikor olyan dolgokkal találkozunk, amiket nem értünk, akkor alapvető fontosságú, hogy olyan alapunk legyen, amit értünk, és ezekben keressünk menedéket. És mit értünk meg? Azt, hogy Isten szeret engem, azt, hogy Isten bölcsebb, mint én, azt, hogy Isten minden körülményt az ellenőrzése alatt tart, tehát bármi, ami velem történik, csak azért történhet így, mert Isten megengedte, hogy megtörténjen. És mert Isten szeret engem, ezért azt munkálja ki, ami a legjobb számomra. Tehát a legkényelmetlenebb helyzetben is békességem lehet. A hitem miatt van békességem, mert abban bízom, hogy Isten ezt a helyzetet is az én javamra és az ő dicsőségére fogja felhasználni. Ha csak ezt az egy igazságot bevésnétek az eszetekbe, akkor ha valami baj történik, akkor nem kellene rögtön valakihez odarohannyatok, hogy elmondhassátok a problémátokat neki. Isten szeret téged, és Isten tudja, hogy mi történik, és mindent jóra fordít annak az életében, aki szereti őt. Édesapám értékesítésben dolgozott éveken keresztül, és az élete a lakoma vagy az éhezés között mozgott. Hatalmas lakomák ígérete, mivel hatalmas eladási potenciái is voltak, amelyek jutalékából királyi módon is lehetett volna élni. Egy eladás akár 35 ezer dollárt is hozhatott. Sokszor megtörtént, hogy kifizették már a foglalót, és üzletkötőként már a zsebében érezte az üzletet, tehát elkezdte költeni a jutalékot. De néha megtörtént, hogy ezek a biztos üzletek a foglaló ellenére sem jöttek létre. A csalódás hatalmas volt, mert a sok terv, hogy hogyan fizetjük ki az összes tartozásunkat, hogy hogyan veszünk új konyhabútort, egy pillanat alatt füstbe ment. Most aztán mi lesz? Édesapámnak volt egy kis plakettje, amelyre rá volt írva, hogy minden a javukra szolgál. És az íróasztalán tartotta. Amikor egy ilyen hatalmas üzlet meghiúsult, csak ránézett a feliratra, hogy minden a javukra szolgál azoknak, akik Istent szeretik. Lehet, hogy nekünk is jó lenne, ha egy ilyen feliratot olyan helyre tennénk otthon, ahol mindig láthatjuk, hogy minden nap újból és újból emlékezzünk erre, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Nem csak egyes dolgok, hanem minden dolog. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Isten előre ismert engem. Ez engem mindig lenyűgöz, de nem kellene meglepjen, mert ő mindent tud. De leginkább az a megdöbbentő, hogy annak ellenére, hogy tudta, hogy ki vagyok, mégis kiválasztott arra, hogy egyik gyermeke legyek, Jézus Krisztus lévén elsőszülött a testvérek között. Akiről pedig azt eleve elrendelte, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Itt Isten olyan engem érintő dolgokról szól, amelyek még nem teljesedtek be. Mert te még nem láthatod a megdicsőült csakkot, ez csak a jövőben fog bekövetkezni. Mégis Isten ezt múlt időben mondja, ami számomra nagyon érdekes. Amikor Ábrahámmal beszélt, neki is múlt időben beszélt az utódairól, mert ő tudta, hogy Ábrahámnak lesz egy fia, akit ő már előre ismert. És mivel Isten ismeri a jövőt, ezért beszélhet úgy a még nem létező dolgokról, mintha azok már léteznének. Az a nagyszerű, hogy az én megdicsőülésemről úgy beszél, mint ami már egy létező dolog, mert ő tudja, hogy a rajtam végzett munkát be fogja fejezni. Ezért van békességem ebben a múlt időben tett kijelentésben, annak ellenére, hogy megdicsőülésem csak ezután fog számomra eljönni a Krisztusban. Pál egy kérdéssorozatot indít most el. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? A sátán ellenünk van, a világ ellenünk van, de a lényeg az, hogy micsoda a sátán és micsoda a világ Istenhez viszonyítva. Ahogy Dávid is mondta, hogy Isten az én oldalamon van, ezért nem félek attól, hogy ember mit tehet ellenem. A dicsőséges igazság ez. Isten veled van. Itt és most. És mivel ő veled van, nem számít, hogy milyen pokoli erők vannak ellened, mert azok semmik Istenhez képest. Soha ne gondolj a sátánra úgy, mint Isten ellentétére. Ő nem az. Nem lehet őt ugyanabba a kategóriába sorolni, mert Isten a világ mindenség teremtője. A sátán pedig egy véges, teremtett lény. Semmiképpen sem Isten ellentéte. Lehet, hogy ő Mihály vagy Gábriel arkangyal ellentéte, de soha nem Istené. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Isten a fiát áldozta a bűneimért, odaadta őt, hogy szenvedjen, hogy elutasítsák. Ezt a tényt nem egészen értékeltem addig, amíg egy napon szülő nem lettem és végignéztem, hogy a kisgyermekeim hogyan szenvednek a gyermekkori betegségekben. Amikor ők betegek lettek, annyira lelombozott engem belülről az, hogy ebben az állapotukban kell őket lássam, és annyira fájt nekem az ő szenvedésük. Annyira szerettem volna, ha lett volna egy olyan módszer, hogy én szenvedhettem volna helyettük, hogy én lettem volna beteg helyettük. Mit nem adtam volna ezért? Aztán rájöttem, hogy mekkora fájdalom lehetett az atyának végignézni azt a fájdalmat, amiben a fiú szenvedett. Te is szülőként boldogan lennél a gyermeket helyében, és szenvednél helyette, de végignézni az ő szenvedésüket nagyon nehéz. Ha tehát Isten odaadta a fiát a szenvedésre értünk, akkor mennyivel inkább odaad mindent nekünk ajándékba? Isten nem utasítja vissza azt, hogy segítsen neked. Nem kell könyörögni neki, hogy adjon, ő szívesebben ad, mint ahogyan mi fogadjuk el az ő áldásait. Ő már bebizonyította, hogy akar nekünk adni, amikor az egyszülött fiát adta értünk. Ha tehát ilyen sokat képes értünk áldozni, akkor a többi már könnyű. Semmi sem hasonlítható ahhoz, amit már nekünk odaadott. A mi problémánk az, hogy nem értjük az irántunk érzett szeretetének mélységét. Milyen gazdag, milyen széles és milyen drága is Isten szeretete irántad. Ha tudnád, hogy mennyire szeret, akkor soha többé nem futnál el, nem próbálnál elbújni előle, mert a szeretete irántad nagyobb, mint az egész világ mindenség. Hatalmas ostobaság elfutni előle, vagy harcolni vele, mert a számodra létező legjobb ellen harcolsz. Ki vádolná Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Isten előre ismert engem, és ezért kiválasztott, megigazított és megdicsőített. Jézus azt mondta, hogy nem ti választottatok engem, hanem én titeket. Isten választott engem, akkor meg ki mer engem vádolni? A sátán igen, az emberek igen, de egy valaki soha. Isten nem. Milyen boldog az, akinek nem számítja be bűnét az Isten? Istennek nincs egy fekete könyve, amiben a hibáimat és a bukásaimat tartja számon, hiszen ő az, aki megigazított engem, és ártatlannak ítélt minden váddal szemben. Ki ítélne kárhozatra? Gyakran nagyon szigorúak vagyunk magunkkal szemben, mert ítélkezünk magunk felett. De egy valaki nem ítél el. Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam azt. Nincs ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. A sátán és a világ ítél el minket, de miért aggódnék emiatt, mert aki számít, az nem ítél el engem, hanem meghalt a bűneimért, feltámadt, és az Atya jobbján ül, közben járva érettem. Lehet, hogy elítéled magad, mert elbuktál Istennel kapcsolatban, de Jézus nem ítél el téged. Ó, ha csak ezt értenétek meg, hogy mennyire szeret Isten titeket. Ennyire van csak szükségetek, hogy ezt megértsétek. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldöztetés? Vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva. Te érted gyilkolnak minket minden nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben elsöprően diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Az egy dolog, hogy diadalmaskodj, hogy győzzél egy kis különbséggel, az már egy másik dolog, hogy már a harc közepette is tudod, hogy megvan a győzelem. A végeredmény még kétségesnek látszik ugyan, de te tudod, hogy biztosan te győzöl. Ez több, mint diadal, ez elsöprő diadal. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Pár mindent bevett ide, minden lehetséges ellenséget, és megmutatta, hogy minden legyőzhető. Mégis van olyan szegény, félénk lélek, aki attól fél, hogy Isten megtagad minket. Attól fél, hogy őt Isten már nem tudja szeretni, hogy neki elege van már belőle. De állj, állj, állj! Semmi sem választhat el téged Isten szeretetétől, amely Krisztusban van. Sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmak, semmi, ami volt és ami lesz, sem magasság, sem mélység, vagy semmi más teremtmény sem képes arra, hogy elválaszton Isten szeretetétől és Krisztustól, mert Isten irántad való szeretete állandó, örökkévaló, és nem tőled függ, hanem az ő természetétől, amely maga a szeretet. Isten irántam való szeretetét nem én okozom, ezért lehet ez állandó. Isten nem akkor szeret, amikor jó vagyok, nem utál akkor, amikor rossz vagyok. Akár jó vagyok, akár rossz, ő akkor is szeret. Akkor is, ha szegény vagyok, akkor is, ha gazdag. Akkor is, ha beteg vagyok, és akkor is, ha egészséges. Szeretete állandóan jelen van. Mennyire hálásak vagyunk ezért a Krisztusban levő szeretetért. Istenem, segíts, hogy felfogjuk a szélességét és a hosszúságát, a mélységét és a magasságát, és megismerjük Krisztus szeretetét. Krisztus szeretete és békéje legyen veletek, amint lélekben jártok, legyetek a lélek által szoros közösségben Istennel, abban a dicsőséges kapcsolatban, amely Isten gyermekeivé és örökösseivé tesz titeket az örökké valóságban.